Ákos, kezdjük ott, hogy mit értünk tulajdonképpen digitális tér alatt a mai világban? Jó, hogy mindenkinek legyen tiszta, hogy honnan indulunk.
Hát, amikor digitális térről beszélünk, akkor alapvetően ugye van egy fizikai valóság, amiben a gyerekek léteznek, és 2012-13 óta, amióta az okostelefonok ugye teret nyertek az életben, főleg a gyerekek életében, az Z-generáció életében, a 95 és a 2010 között született gyerekek életében, azóta beszélünk egy közösségi térről, egy virtuális életről is. Itt leginkább ez alatt egyébként, amikor erről beszélünk, akkor két nagy területet szoktunk említeni. Az egyik, ami a lányokat különösen érinti, amikor főleg amikor problémákról meg veszélyekről beszélünk, ezek a közösségi média felületek, ami pedig a fiúknál különösen nagy probléma, az pedig a videójátékok, tehát a különböző hálózatban játszható videójátékok, ezek közül is különösen a belső nézetű lövöldözős játékok. Tehát amikor ezekről beszélünk általában, akkor nagyjából erről van szó, Fortnite, Roblox, Instagram, TikTok, Snapchat, nagyjából ezekről beszélünk, amikor digitális térről beszélünk, és ennek a veszélyeiről.
Most nyilván nagyon sok szülőben felmerül az a kérdés is, hogy mit jelent a túlzott képernyő használat. Hogyha mondjuk a gyermekük 3-4 órán keresztül lóg az interneten és különböző felületeket keres fel, az sok, ahhoz képest, hogy valakinek lehet, hogy egész nap ki sem esik a telefon a kezéből, és ott a másik véglet, ahol a szülő azt mondja a gyermeknek, hogy szinte egyáltalán ne legyen részese ennek a világnak, nem tudom, hol van a köztes út, és egyáltalán mi számít túlzott képernyő használatnak szerinted?
Hát, hogyha megnézzük a statisztikákat, a nemzetközi statisztikákat, akkor nagyjából azt látjuk, hogy egy 12-18 éves kamasz gyereknek a napi átlag képernyő ideje, ami szórakoztató jellegű használat, tehát ebben nincsen benne semmilyen oktatási, edukációs használat, hanem csak a top 3 dolog az a streaming videók, a videójátékok és a közösségi média. Az most nemzetközi szinten, ha nézzük, és ez minden mérvadó kutatásban ezt látjuk, ez körülbelül 8 óra 39 perc az egyik kutató mérése szerint, tehát ezek a kamaszok, tehát a pubertás korban levő fiatalok, 12-18, a 8-12 éves korosztálynál is azt mérik, hogy 5 óra 33 perc a napi átlagképernyőidő a tévével együtt, a tévé viszont már smart tévé, és nagyjából YouTube, amikor tévéről beszélünk. Úgyhogy ez a mai valóság, amikor azt mondjuk, hogy egészséges képernyő használat, tehát ami mondjuk nem káros az egészségre, tehát ami mondjuk tényleg nem károsítja a gyereket, akkor valahol ott kéne lenni a képernyő időnek, hogy egy óra alatt napi szinten, tehát napi egy óra rá kellene visszaszorítani, ami a jelen helyzetben egy ilyen lehetetlen küldetésnek tűnik szinte minden szülőnek.
Van, aki azért harcol, és próbálna élni ezzel a lehetőséggel, de hát ugye a gyerek elmegy óvodába, iskolába, és aztán úgy érzi, hogy kimarad valamilyen világból, tehát hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Nem lehet azért teljesen eltiltani a fiatalokat a digitális tértől. Lehet, hogy még nagyobb katasztrófát tudunk aztán okozni az életében, vagy hogyan működik ez?
Hát nem, én nem értek ezzel egyet, mert igazából ez van egy ilyen óriási mítosz, hogy sokan mondják, hogy a tiltás nem működik, meg a tiltás az rossz. Kérdezem én, amikor mondjuk a képernyőről beszélünk, amiről már tudjuk kutatásokból, meg a klinikumi adatokból, hogy ez egy nagyon magasan addiktív, függőséget okozó dolog, ugyanazt a jutalmazási utat, ugyanazt a dopaminon keresztüli dopaminerg utat használja, mint a kokain, csak kisebb intenzitással. Tehát, hogyha nem működik a képernyőnél a tiltás, akkor minek tiltjuk a cigit, meg minek tiltjuk az alkoholt? Hiszen ott is lehetne kiegyensúlyozni a gyereknél, hogy akkor csak egy 100 cigit szívjon el egy héten, meg csak egy kicsit, mondjuk egy pálinkát igyon meg egy héten, és akkor majd ő be tudja ezt szabályozni magának. Nem tudja beszabályozni, mert egy kamasz gyereknek az egyik legfontosabb dolog, amiben van, az éppen az, hogy életlen még az idegrendszere. Még fejlődik az agya, az körülbelül a 20-as évek közepére fog kifejlődni, és az egyik legfontosabb dolog, ami a 20-as évek közepén érik meg, és addigra rendelkezik a gyerek, a probléma megoldó gondolkodás, meg a kreativitás, a magasabb szintű gondolkodás mellett az önkontroll. Tehát igazából egy gyerek az nem tudja ezt megtenni, főleg nem egy nagyon magasan függőséget okozó dolog esetében. Ezért nagyon fontos, és ezért tartjuk az előadásokat, mind a mai tordai előadás, vagy tegnap Nagyenyeden volt egy teltházas előadás ugyanebben a témában. Azért tartjuk ezeket az előadásokat a szülőknek, mert ez a probléma gyereket érinti, de a megoldás viszont a szülőnél van. A szülő az, aki amíg a gyereknek az agya ki nem fejlődik, az idegrendszere meg nem érik, addig a szülő tud segíteni ebben a dologban, ő tud szabályok és tiltás mentén, de mellette viszont tehát tiltás mentén a gyereknek segítséget adni ebben a helyzetben, de mellette gondoskodik, meg elmagyarázza neki, tehát hogy ott áll a gyerek mellett, ezt úgy hívjuk egyébként, ez a Baumlind egy nagyon neves pszichológus, aki már több évtizeddel ezelőtt kidolgozta a legjobban működő nevelési stílusokat, szülői nevelési stílusokat, és ebből ez amiről most beszélünk, ezt úgy hívjuk, hogy autoritatív, vagyis az irányító nevelési stílus. Szabályozom a gyereket, tehát szabályok közé helyezem, ami azt jelenti, hogy tiltom bizonyos dolgokban, bizonyos életkorig, bizonyos szabályok mentén, ugyanakkor elmagyarázom neki, ott vagyok, támogatom folyamatosan. Úgyhogy amikor a tiltásról beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy a gyerek életéből kitiltjuk örökre a technológiát, meg az okostelefont, hanem arról beszélünk, hogy addig tiltjuk, és addig késleltetjük, amíg megérik az idegrendszere arra, hogy felelősen tudja használni.
Most kicsit a járvány időszak kapcsolódni, amikor ugye nagyon sok diák nem jutott el az iskolában, és mi történt? Az online oktatás történt, olyan gyerekeknek is lett kütyüje, akiknek azelőtt még nem volt. A tanárok ugye rendszerint WhatsAppon, Messengeren, mindenféle formában küldték akár a házi feladatokat, sőt, még tornaórát is tartottak az online térben, számomra ez science fiction úgy, ahogy van, de mindegy, meg kellett oldani, és azt látom, akár a környezetemben is a tinédzsereket néz, vagy azóta is történt egyfajta átbillenés, tehát addig, amíg a szülő megpróbálta a maga módján korlátozni a rendszert, az egész világ annyit változott, hogy ma már azt mondják, hogy a gyermekek, és persze nem értek vele egyet, telefonnal a kezükbe születnek, és ezt most értsd jól. Tehát, hogy minden változik igen. Körülöttünk, és akkor nyilván ott van a szülő tehetetlenül, mert ha teljesen letiltja, vagy nagyon korlátozza, akkor az a baj, ha mindent megenged, az a baj, szóval nincsenek könnyű helyzetben a szülők, miközben a világ olyan sebességgel halad el mellettünk, hogy itt ez a FOMO érzés, amit Orsi is mondott, hogy mindenről lemaradnak a mai gyerekek, legalábbis így élik meg.
Igen, mondjuk én még nem láttam olyan gyereket, aki telefonnal a kezében született.
Érz jól, tehát hogy mondjam, ezt persze egy picit túloztam, de hogy igen, tehát hogy van, amikor már a 3 éves gyermek, persze ilyenkor mondhatjuk, hogy a szülő a felelős, de kioldja a szülőnek a telefonját, vagy elkezd vele bütykölni, vagy mit tudom én, rajzfilmeket néz.
Persze, mert a szülő odaadja neki, és nem azért adja oda a szülő a gyereknek a telefont, mert rosszat akar neki, hanem azért adja oda a telefont, mert hogy nem tudja, hogy mit okoz vele a gyereknek. Tehát ugye ez egy óriási probléma, és amit is mondatok, egy reakció erre a Covid időszakban az oktatásra, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy onnantól kezdtek a gyerekek a telefonnak a függőjévé válni, ez nem igaz. Tehát nem a Covid-nál indult ez, hanem a 2010-es évek közepétől indult már ez. Nagyon jól látjuk a kutatásokban. 2010 és 15 között, amikor az E-generáció, amit már említettem, tömegesen váltott analóg telefonra, okos telefonra, onnantól indult meg egy nagyon-nagyon meredeken felfele, megindult a mentális egészségük romlás, a depresszió, a szorongás, az egyedül érzet, az izoláció, tehát onnantól indult meg, onnantól mérjük ezt a dolgot, különösen a lányok körében. Tehát onnan indult el, amikor egy Covidról beszélünk, és egy járványhelyzetről, akkor nyilvánvalóan, hogy az egy különleges helyzet, és az sokkal jobb, hogyha a kevésbé működő online módon is tanul a gyerek, mint hogyha nem tud tanulni. Ez nem jelenti azt utána, hogy akkor ezt az eszköz mondjuk egy pedagógiai módszerré válik, amit tökéletesen lehet alkalmazni. A technológiának az a problémája, hogy egy bizonyos életkorig összeakad a gyereknek a biológiai tanulásának a folyamatával. Tehát körülbelül arról beszélünk, hogy ezt nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, és a pedagógus konferenciákon, pedagógusokkal is sokat beszélünk erről, hogy egy alapvető iskolának, egy alapvető feladata, az mondjuk az, hogy 14 éves korig egy általános iskolának, hogy megtanítsa a gyereket tanulni és gondolkodni. Ez az igazi digitális kompetencia. Az a gyerek fogja tudni használni a technológiát, aki megfelelő idegrendszeri érettséggel rendelkezik, tud gondolkodni, van kritikus gondolkodása, van problémamegoldó gondolkodása, fejlődött az idegrendszere. Annak a gyereknek bármilyen technológiát adhatok a kezében, pillanatok alatt meg fogja tanulni. A technológia változik. Amikor, hogyha egy eszközt tanítok a gyereknek 7-8-9 éves korban, akkor hogy az eszköz, amikor elavul, akkor kezdheti előről a gyerek, és akkor tanulom a következő eszközt. Ha viszont a gondolkodását eljutatom arra szintre, ahol kell lennie, akkor bármilyen eszközt adhatok neki. Tehát ez mondjuk az egyik fontos dolog, amikor a digitális kompetenciáról, meg a tanulásról beszélünk. A másik, amit mondtatok, hogy kisgyermekkorban, ez egy rendkívül nagy gond, mert azt hiszi most minden szülő, amikor az általános iskolás szülőkkel beszélünk, meg pedagógusokkal, hogy hát most már nem vagyunk a gödör alján, és akkor kell valamit csinálni. Sajnos ez elég nagy tévedés, mert nem vagyunk a gödör alján még, hanem szágoldunk lefele. Tehát most már jön ugye a béta generáció, és jelenleg azt látjuk, és azt mondják, és hozzák be az információt a kisgyermekkorban levő szakértők, szakemberek, mint például logopédusok, mint gyógypedagógusok, vagy a korai fejlesztő központok, hogy egy-két éves gyerekekkel mennek be a szülők, már három éves gyerekekkel, mert megkapja a kütyűt mondjuk a vizes pohárhoz kitámasztva az etetőszékben, és bogyó és babócát néz, miközben reggelizik, és ez kondicionálódik az idegrendszer, és hogyha nincsen bogyó és babóc, akkor nem hajlandó enni. És alapvetően egy olyan kritikus érési időszak, az a 0-3 éves kor, egy annyira szenzitív periódus, hogy minden szervezet, legyen az egy nemzetközi pszichiátriai, pszichológus, vagy neurológusoknak a szervezete, vagy gyermekorvosoké, mindenki ugyanazt mondja, hogy 0 és 3 éves kor között zéró képernyőt kell a gyereknek legyen. Egy kivételt engednek meg, amikor, hogyha a gyereknek mondjuk a szülő, az egyik szülő vagy a nagyszülő külföldön él, akkor FaceTime-olni, de az sem úgy, hogy a gyerek oldja ki a telefont, és a gyerek használja, és hívja fel, hanem mondjuk a szülő együtt a gyerekkel felhívja. Úgyhogy itt a nagyon komoly szabályok mentén lehet ezt jól csinálni, viszont ebben a szülőknek segítséget kell adni. Mindenki a szülőket hibáztatja, hogy jó, a szülő adja a gyereknek a telefon, meg a szülő rontja el az egész helyzetet. Hát igazából a szülő az, aki ott van a frontvonalban, és küzd, mert ott van egy szabályozás, ami le van maradva minden területén az életnek évekkel, tehát nem tudja a szülőt segíteni. Meg ott vannak a fogyasztói technológiai cégek, a Big Tech cégek, akik ezekből az applikációkból, meg ezekből az okostelefon, meg a különböző ilyen programokból milliárdokat keresnek, ők nem fognak lemondani a profitjukról, még egy dollárról sem, csak rá lesznek kényszerítve. Úgyhogy ott áll a szülő, és próbálja megoldani ezt a helyzetet, mi pedig megyünk, és a szülőket próbáljuk felvértezni különböző eszközökkel, erről fog szólni a mai előadás is.
Meg hogy egyáltalán tudják, ahogy említetted te is, ugye, hogy milyen hatásai lehetnek ennek, mert mindenhonnan azt hallják, hogy nem szabad, hogy ahogy mondod, 0-3 éves kor között 0, hogy aztán nyilván minimalizálni, fokozatosan bevezetni az életbe, mert hogy milyen hatása lehet, tehát hogy az élet milyen területeire hat ki az, hogyha a gyermek a közösségi oldalon van, ha alkalmazásokat használ, ha egyáltalán képernyőt néz.
Ezt a következő módon lehet megérteni, hogyha egy gyerek napi 8 órát van a képernyőn, akkor vegyünk egy napot, ami 24 órából áll, mondjuk a gyerek alszik 8-10 órát, és ha 8 órát van a képernyőn, az azt jelenti, hogy az ébren töltött idejének a 60%-át a képernyő előtt tölti. Hogyha megnézzük és az okostelefont, akkor az okostelefonnal nem az a legnagyobb probléma, hogy milyen erőszakos tartalommal találkozik rajta a gyerek. Probléma, mindenki ugye erről beszél, legtöbben erről beszélnek, de nem ez az igazi gond. Az a gond, hogyha ez a gyerek 8 órát a képernyőn van, akkor nem lesz ideje olyan tevékenységeket végezni, amitől fejlődne az idegrendszere. És ez a legnagyobb probléma, hogy az idegrendszer nem fejlődik az okostelefontól. Az alkalmazások nem fejlesztik az idegrendszert, nem fejlesztik a kreativitást, pont ellenkezőleg elveszik az időt az olyan tevékenységektől, amitől tényleg fejlődne. Mik ezek a tevékenységek? Családra együtt töltött minőségi idő befolyásolja azt, hogy a gyerek mennyi időt tölt együtt a családjával, milyen a kapcsolódás, milyen a dinamika, hogy amikor neki családja lesz, hogy tud beilleszkedni oda, vagy egy közösségbe, amikor felnő, hogy tud beilleszkedni, milyen lesz az önbizalma. Aztán kreatív tevékenységek. Minden édesanyja tudja, hogy a gyerek ugye gyurmázik, rajzol, fest, sarazik, fejleszti az idegrendszert. Aztán zenetanulás az egyik legfontosabb tevékenység, ami szinte az idegrendszernek minden részét fejleszti. 8-10 óra alvás, annyit kéne aludni a gyereknek, sport. Sport oxigént juttat az idegrendszerbe, fejleszti nagyon-nagyon erőteljesen. Aztán ott van még az írás-olvasás. Az írás-olvasás rendkívül fontos, mert hogy lelassul a gyerek, gondolkodik, fejlődik a mély tanulása, a hipokampusszal dolgozik, fejlődik a mély tanulási képessége, nem csak a betűformáláson keresztül, hanem a tapintáson keresztül az olvasás, akkor lesz a gyereknek ugye szókincse, akkor lesz a gyereknek képzelőereje, hogy az olvasás is nagyon-nagyon szükséges az a dologhoz. Aztán van még ilyen, hogy a szabad játék. Kint a szabad játék csoportosan, a kortársakkal, telefonok nélkül, meg szülők nélkül, akik animálják a gyerekeket, meg helikopter szülőként ott pörögnek a gyerekek fölött, és minden mozdulatukat figyelik. Tehát a gyerekeknek maguk között csoportdinamika, ahol megbeszélik a dolgokat, lerendezik a dolgokat, fejlődik a szociális képességük, fejlődik az empátiájuk, fejlődik az érzelmi intelligenciájuk. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiket a gyerekeknek igazából csinálni kellene. Ez az, amire meg kell tanítani a szülőt, mert ez mondjuk az okostelefonok előtti időszakban 2010 előtt ez megtörtént magától. Nem kellett vele a szülőnek foglalkozni. Most viszont meg kell tanulni a szülőnek, hogy ettől fejlődik a gyerek idegrendszere, ezeket kéne csinálni, és tudatosan be kell építeni a napi szinten a gyereknek az életében, hogy megfelelő módon egészséges idegrendszerrel érje a felnőtt kort.
Nagyon tetszik ez a helikopter szülő, ezt megjegyzem magamnak, és engedd meg, hogy néha majd idézgessem jó a környezetemben, amikor látom a túllihegő szülőket, mert hogy, és igen.
Hadd kapcsoljak ez egy amerikai programot egyébként, amit csinálnak, nagyon érdekes, mert ugye a gyerekeknek nem kapnak elég önállóságot a gyerekek, nem alakul ki a veszélyfelmérési képességük, nem tudnak megfelelően fejlődni, mert a szülő ott van folyamatosan, és van egy ilyen program például Amerikában, az a cím, hogy Let Grow, és azt csinálják a szülők, hogy különböző helyi közösségekben becsatlakoznak, és mint a 10-15 család hétvégén kiviszi a gyereket a játszótérre, aztán mindenki hazamegy. Egy szülő ott marad, a háttérből figyel, és a gyerekek játszanak. És csoportdinamika, lerendezik egymás között. Persze ott van egy szülő, hogyha nagyon elvadulna a helyzet, és tényleg megoldhatatlan szituáció, akkor közbelép, de egyébként a gyerekek nagyon jól el vannak egymással, és lerendezik, és a felelősséget akkor átveszik a nagyobbak, és akkor elkezdik. Tehát van egy jó csoportdinamika, fejlődnek a szociális képességek, ezt is be kell ütemezni az ember életébe, mert régen megtörtént, most meg már nem.
Igen, és nem mindegy, hogy az ember 45 évesen találkozik, vagy 10 évesen azzal, hogy itt más emberek is vannak, és kellene alkalmazkodni, vagy mondjuk őket is meghallgatni.
Nos, így van, pontosan.
Nos, nagyon-nagyon fontos téma, és még órákig lehetne erről beszélni, főleg úgy, hogy folyamatosan fejlődik és halad el mellettünk minden, az az érzésünk, hogy napról napra lenne új dolog, amit tanuljunk. Egyébként fogékonyak az emberek? Érkeznek hozzád jó kérdések az előadások során?
Igen, abszolút. Tehát az előadás az egy ilyen 1 óra 10-20 perces sokkoló előadás, és utána még körülbelül egy fél órát, egy órát beszélgetünk, tehát a szülők kérdeznek. Van, aki a nagy közönség előtt kérdez, van, aki utána egyénileg jön oda és teszi fel a kérdését. A szülőket abszolút érdekli. Persze ez is egy olyan dolog, szoktam mondani, főleg amikor iskolákban vagyunk, hogy hát ez pont egy ilyen előadás is olyan, mint a szülő értekezlet, hogy minden szülő ott van, kivéve annak, akinek ott kéne lenni, mint a szülő értekezleten, pont az a szülő hiányzik onnan. Tehát, hogy nem érünk el mindenkit, mert alapon, aki eljön, az már egy kicsit foglalkozik a témával, aki struc politikázik szülő, az nem jön el, mert hogyha nem hallom, akkor nem kell vele foglalkoznom, de nekik meg csinálunk egy dokumentumfilmet, éppen ez folyamatban van, hogy megnézhesse otthon is a foteljában egy sokkoló 40 perces dokumentumfilmet ugyanebben a témában, úgyhogy nem menekülnek, őket is elérjük.
Nem ússzuk meg ezt a történetet, és azért mosolygok, mert látom magam előtt a rádióhallgatókat, akik otthon most magukra ismernek, hogy kicsit sárosak ebben a történetben, és azt mondják, hú, én ezt a beszélgetést most lezárom, nem akarom hallani tovább, hogy mennyi mindent nem jól csinálunk. Miközben képzeld, pont egy kolléganőnkkel beszélgettünk, hogy a fiatal tinédzser lánya emlegette, hogy talán visszatérne a gombos telefonra, és nem is olyan rég volt egy hír, ami szerint egyre több fiatal választja a digitális detoxot, és visszatér az analóg technikához vagy világhoz, vagy legalábbis a gombos telefonok világához, mert hogy a mai fiatalok egyre tudatosabbak. Ezt meg tudod erősíteni, vagy ez is csak egy ilyen fölröppent hír lenne?
Nem, ezt meg tudom erősíteni, abszolút így van, sőt, azt is tudom mondani, hogy én nagyon sok előadást tartok, nem csak szülőknek, hanem gyerekeknek is, tehát felsősöknek, meg gimnazistáknak. És mindig meg szoktam tőlük kérdezni két kérdést az előadások kapcsán, és ez jó jelkép, ez nyilván ez nem egy reprezentatív kutatás, de azért elég jól belőle, mert mindig ugyanazok az arányok, akik válaszolnak erre a kérdésre, készfeltartással. Két kérdés így hangzik. Volt-e már olyan, hogy le akartad tenni az okostelefonodat, de nem tudtad tovább használni? A gyerekeknek a 80%-a jelentkezik. A második kérdés így hangzik, volt-e már olyan, hogy rosszabbul érezted magad az okostelefon használat után, mint előtte, vagyis egy ilyen dopaminhiányos állapotba került a gyerek, amin keresztül a függőség működik, 80% a gyerekeknek jelentkezik. Tehát a gyerekeket érinti ez a probléma, nem tudják megoldani, mert nem tartanak ott idegrendszeri fejlettségben túl nagy az addikciója, tehát túl nagy a függőséget okozó mechanizmus az okostelefonnak, amit aztán a sovárgáson keresztül a gyerekek használnak. Tehát amikor megfelnő egy ilyen gyerek, és mondjuk oda kerül a 20-as évek közepére, 23, 24, 25, akkor nagyon sokukban az történik, hogy elkezd gondolkodni azon, hogy mit tudna tenni az utána jövő generációnak, hogy segítsen, hogy ne essen át ugyanazon, amin ő átesett. És ilyenkor alakítanak különböző ilyen szervezeteket, Amerikában több is ilyen, vagy Logoff, meg a Design It For Us, akik egyébként ilyen jelmondatokat használnak, hogy a korlátozás nélküli közösségi média az a generációnkra ledobott tömegpusztító fegyver. Tehát ők így apostrofálják, így átélve ezt az egész dolgot, hogy próbálják ezt segíteni az utánuk jövő generációt, és a mostani fiatalok is érzik, hogy elveszi az idejüket. Nincs semmire idejük, mert állandóan a telefonon vannak, úgyhogy nem csinálnak rajta az égvilágon semmit. Tehát TikTok videókat néznek, ilyen értelmetlen tartalmakat fogyasztanak, és nem lesz idejük utána rosszul érzi magát, egyedül érzi magát, nincsen valós baráti kapcsolata. Úgyhogy való igaz, hogy egyébként egyre többen kezdik ezt átérezni, és próbálnak átállni ilyen nyomógombos telefonra, és próbálják akkor egy kicsit kivenni az életükben, és megpróbálni a technológiát úgy használni, ami segíti őket, nem pedig ami elveszi a fejlődésüket, meg az életüket konkrétan.